Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm dr. Székely János püspökatyát, valamint a kedves hallgatókat a készülékek előtt. Kerényi Kata vagyok. Telefonszámunk továbbra is a 061-999-4432, e-mail címünk pedig a hitkapuja@gmail.com. Ebben az adásban folytatjuk az Új Szövetség részletes megismerését, ezen belül pedig Máté evangéliumát. A 8. fejezet végéhez értünk az elmúlt adásban, így ma a 9. fejezet következik. Ez a fejezet tele van Jézus csodáival. Előbb egy béna, majd Jairus leánya és a vérfolyásos asszony, később pedig a két vak és a néma ördöngős csodálatos történetét olvashatjuk. A fejezet végén pedig Jézus azt állapítja meg, hogy kevés a munkás az aratáshoz. Mintha azt mondaná, most látja csak, hogy annyi a segítségre szoruló ember, hogy egymaga nem győzi, hát meghív maga mellé másokat is. Jézus valóban ennyire emberi volt? Nem tudott semmit sem előre, mindent akkor és ott élt át és vitt végbe ennyire emberi módon?
Nagy szeretettel, nagy örömmel köszöntöm a kedves hallgatókat. Hogy válaszoljak a kérdésre, fontos fölidéznünk azt, hogy hogyan is születik a Máté evangélium. Volt már erről szó, de próbáljuk újra fölfrissíteni. A Máté evangéliumnak az egyik legfőbb forrása Márk evangéliuma. Ez korábban született Rómában, Márk Péternek volt a tolmácsa, a segítője, és az ő prédikációi alapján gyűjti össze mindazt a hagyományt, amit Jézusról az ősegyházat Rómában őrzött. Hosszú ideig ezek a jézusi hagyományok szóban terjedtek, szóban adták tovább, kicsi gyűjteményekként, Márk ezeket kapcsolja össze, fűzi össze, és így születik meg az ő evangéliuma. Szent Máté ezen kívül egy másik nagyon fontos forrást is használ, az úgynevezett Q-forrást, Jézus mondásainak a gyűjteményét, amely egy folyamatosan bővülő füzet volt. Prédikációs segédfüzet, különböző témákban gyűjtötték össze Jézusnak a tanítását. Az első volt Keresztelő János és a vele kapcsolatos témák. A második a nagy síksági beszéd, a harmadik pedig a tanítványok oktatása. És hát ezen kívül Máténak voltak még saját hagyományai. Alapvetően Szent Máté sorban követi ezeknek a forrásoknak a sorrendjét. Tehát ott van az asztalán a Márk evangélium, ott van a Q-forrás, és mind a kettőnél úgy nagyjából sorban halad. És hol az egyikből, hol a másikból illeszt bele néhány hagyományt az evangéliumába. Ettől a sorrendtől, Márknak és a Q-forrásnak a sorrendjétől két helyen tér el. Az első nagy ilyen eltérés a hegyi beszéd, ahová nagyon sok későbbi Q-forrásból eredő mondást, jézusi tanítást előrehoz, hogy Jézus tanítását gyönyörűen és teljes mértékben egy nagy beszédnek a keretében be tudja mutatni. A másik nagy eltérés pedig pontosan ez a 8.-9. fejezet, ahova nagyon sok későbbi csodát előrehoz. Emlékszünk talán, hogy azért teszi ezt Szent Máté, mert amikor nem sokkal később majd idézi Keresztelő Jánosnak a kérdését, illetőleg az arra adott jézusi választ, ahol Jézus azt mondja, hogy vakok látnak, sánták járnak, leprások megtisztulnak, halottak föltámadnak. Szent Máté szeretné, hogy mire ehhez a mondathoz ér, mindegyikből, minden felidézett csodafajtából, ha szabad így mondani, legalább egyet ő elmondjon, hogy ez a mondat valóban hitelesen a helyén legyen az evangéliumában. Ezért születik tehát a 8.-9. fejezet. Előre hozza a vak meggyógyítást, a béna meggyógyítását, a leprás meggyógyítását, halott föltámasztását. Vagyis bemutatja Szent Máté azt, hogy Jézus a betegségeinket elvette, meggyógyítja, illetőleg magára vette, hordozza. Az ő sebei által gyógyulunk meg, ahogyan legutóbb erről szó volt, Izajás próféta jövendőlése teljesedik be ebben. Ahogyan Szent Máté ennek a csodasorozatnak a végére ér, akkor készül arra, hogy a kúforrásból vegyen be egy részletet, ez a tanítványok kiválasztása, a 12 kiválasztása, és a hozzájuk intézett nagy beszéd. Ez a kúforrásnak, ennek a prédikációs gyűjteménynek a következő nagy egysége, a hegyi beszéd után a tanítványok oktatása. Tehát a 9. fejezet végén ide kanyarodik rá Szent Máté, és ekkor idézi, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés. Vagyis a két forrásnak a találkozását látjuk itt. A Márk féle csodákat és a kúforrásból eredő beszédet a tanítványokról, illetőleg a tanítványok oktatását. Ha ezt az ember világosan látja, akkor az is teljesen világossá válik, hogy nem lenne helyes egy ilyen pszichológiai típusú magyarázatot idefűzni, hogy a sok-sok beteg, a sok nyomorúság készteti Jézust arra, hogy kiválassza a 12-t. Mert hogy látja a sok nyomorúságot, és a gyógyításhoz, a segítséghez munkatársakat akar. Nagy az aratás, kevés a munkás. Sokkal inkább arról van szó, tehát, hogy a két hagyomány itt kapcsolódik össze, az egyik a Márk evangéliumnak a sok-sok csoda elbeszélése, a másik a kúforrásból, a soron következő egység a tanítványok oktatása. Vagyis, ha szeretnénk megérteni, hogy Jézus miért választ 12-t, miért mondja azt, hogy az aratnivaló sok, a munkás kevés, miért gyűjt maga köré tanítványokat, és miért küldi őket, akkor először is önmagában kellene ezt megértenünk, egy kicsit függetlenül ettől a kapcsolattól, ami később születik meg a Máté evangéliumban, a csodák utáni helytől, ahová a 12 kiválasztása kerül. Miért választ Jézus 12 tanítványt? Nyilvánvalóan Jézus utal itt a 12 törzsre, és Izrael népének a 12 pátriárkájára. Vagyis Jézus teljesen nyilvánvalóan egy új népet akar létrehozni, egy új Isten népét, egy új Izraelt. Ő a messiás, és az igazi Isten népe a messiás népe. Egy új nép, egy új szövetség kötődik itt. A történelem újra kezdődik. Egy másfajta nép születik. Jézus nem csak 12-t választ ki, hanem aztán később 70, illetőleg 72 tanítványt, amiutal a zsidó hagyomány szerinti 70, illetőleg 72 népre, a pogány népekre. Új szövetség kötődik most már nem egy néppel, hanem a világ minden népével. Ennek a szövetségnek a jele nem a körülmetélkedés lesz, hanem a megkeresztelkedés. Az alaptörvénye nem a régi 10 parancs, hanem Jézus tanítása, a hegyi beszéd. És az ígéret, amely régen elhangzott Izrael népének, ne félj, veled vagyok. Ez egészen konkrét formát ölt, íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Jézus tehát egy új népet hoz létre, egyházat, egy teljesen új valóságot a történelemben. Éppen ezért azt gondolom, hogy nagyon valóság idegen, és ha szabad így mondani, ostoba, az a fajta gondolkodásmód, amelyik azt mondja, hogy én Jézust elfogadom. Ő benne hiszek, de egyházat nem akarok elfogadni. Jézus igen, egyház nem. Aki így gondolkodik, az azt árulja el, hogy a valóságos Jézusról igazi fogalma nincsen. Jézus ugyanis akarta az egyházat, létrehozta azt. A működésének az egyik legfontosabb gyümölcse a 12 apostol kiválasztása. Ő mondta nekik azt, hogy aki titeket hallgat, engem hallgat. Aki titeket megvet, engem vet meg. Ő mondta azt, hogy akinek ti megbocsátjátok a bűneit, meg lesz bocsátva. Akinek megtartjátok, az bűnben marad. Az egyház Jézus műve. Ő mondta azt Péternek, hogy erre a sziklára építem egyházamat. A pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Vagyis ostobaság azt mondani, hogy Jézus igen, és egyház nem. Ugyanis az egyházat Jézus akarja, az ő szíve közepében ott van. Ő belőle született. Miért hozza létre Jézus az egyházat? Miért akarja? Miért nem elég otthon imádkozni, a személyes kapcsolatot megtalálni Istennel, erdőben, természetben? Minek kell ez az intézmény? Miért kellenek szentségek? Miért hozza létre Jézus ezt a valóságos, fogható közösséget? Próbáljuk ezt egy kicsit távolabbról megérteni, ennek a lényegét megközelíteni. Volt már erről részleteiben szó, most foglaljuk össze egy kicsikét újra. A világban a létezők különböző létszinteken vannak. Az élettelenek, az élők, mint a növények, az érzékelő lények, mint az állatok, az értelmes lények, mint az ember, és végül legfölül a létezőknek a csúcsán maga Isten, a létforrása. Az egyik szintről a másikra nem lehet csak úgy fölugrani. Egy kő nem fog magától csírázni, egy növény nem fog látni vagy hallani. Egy állat azt, ami az emberben ember, igazából nem tudja fölfogni. Nincs rá érzékszerve. És éppen így az ember az Istent a maga valóságában nem tudja fölfogni. Mert Isten egy más létszinten van, fölöttünk van, hogy ő mit gondol, mit akar, mi van a szívében, miért alkotta a világot. Ezt az ember a maga erejéből fölfogni nem tudja. Ha az Úristen szeretné, hogy őt megértsük, fölfogjuk, akkor le kell jönnie a mi létszintünkre, a térbe és az időbe, testet kell öltenie. Ez történik meg a történelemben. Az Úristen, mint egy hatalmas űrrepülőgép közeledik a földhöz. Először fölkavarja a légkört, emberi lelkeket, prófétákat, és megszületik a Biblia. Emberi hangszálakon, héber nyelven megszólal az Isten. Aztán ez a repülőgép földet ér. Isten testet ölt. Ember lesz. Emberi hangon szólal meg, emberi kézzel ölel át. Az életét adja értünk. A testét adja nekünk ételül. Bele testesül a világba. Az egész Ószövetség nem szól másról, mint ennek a hatalmas repülőtérnek az elkészítéséről. Annak a helynek az elkészítéséről, ahol ő testet ölthet. Isten bölcsőt készít a messiásnak. Isten tehát eljön közénk, hogy értsük őt, hogy befogadhassuk őt. Jézust ezért bizonyos értelemben nevezte az ősegyház szentségnek, szimbólumnak. Szimbolon, ez egy különleges görög szó, azt jelenti, hogy összetett. Régen a szerződéseket nevezték, így ugyanis ketté törték azt a csontdarabot vagy cserépdarabot, amire ráírták a szerződés alap adatait. Mind a két félnél maradt egy darab, és amikor fizetni kellett, mondjuk egy átadott kölcsön esetében, összeillesztették, és ha passzolt, akkor látszott, hogy a szerződés hiteles. Ezt nevezték szimbolonnak, összeillesztett, összetett dolognak. Később a jelképeket is szimbólumnak nevezték, szimbolonnak, mert ez is összetett. Egy jelből, egy látható jelből és egy láthatatlan dologból áll, amit jelez. Többfajta jel van. Vannak mesterséges jeleink, mint a szavak, vagy egy zászló. Vannak természetes jeleink, mint például a füst jelzi a tüzet. A szentségek és magának Krisztusnak a megtestesülése nem ezek közé tartozik. Se nem mesterséges jel, se nem természetes jel. A jeleknek van egy harmadik formája, amelyet így nevezünk valóságos szimbólumok, reál szimbólumok. Ha valaki ír nekem egy levelet, az nem csak papír és tinta, hanem valami benne van annak az embernek a gondolatából, szeretetéből, valóban át tudja adni a levélen keresztül. Ha megkínál valaki egy pohár teával, benne van a szeretete is. Ha egy édesanyja megsimogatja, átöleli a gyermekét, a gyermek nem csak a testén érzi az édesanyja simítását, hanem átömlik belé az édesanyja szeretete, a lénye. Az ember képes ilyen reál szimbólumokat létrehozni, amelyek nem csak jeleznek valamit, hanem át is adnak valamit, közvetítenek valamit. A szentségek ilyenek, reál szimbólumok. A nagy különbség az, hogy nem ember hozza őket létre, hanem Isten hozta őket létre. Az első ilyen hatalmas jel, hatalmas szentség maga Jézus. Ő az ős szentség, ahogy mondja a teológiánk. Egy ember, egy valóságos ember, akiben, aki által Isten önmagát adta a világnak. Ez nem egy rövid látogatás volt itt a Földön. Nem csak 2000 éve, hanem az Úristen azt akarta, hogy minden kornak, minden embere ehhez a titokhoz odajárulhasson, ebből részesülhessen. Ez a titok itt a Földön megmaradjon. Ezért Jézus beletestesül a történelembe. Egyházat alapít, amely, ahogyan a teológiánk mondja, egyetemes szentség. Az egyház szentség. Mit jelent ez? Egy látható intézmény, de ebben jelen van és működik maga a Szentlélek. Ezért mondja így a Biblia, hogy az egyház Krisztus teste. Jézus ezt akarja megalkotni, ezért hívja a 12-t. Valóságosan közöttünk akar maradni, és cselekedni akar. Akinek ti megbocsátjátok bűneit, meg lesz bocsátva. Aki titeket hallgat, engem hallgat. Az egyház tehát szentség, amely által Isten jelen van és működik. Az ember történelmi és társas lény. Lényegünkhöz tartoznak a kapcsolataink. Minden kincsünket, a nyelvet, a tudást mások által kapunk, az előző nemzedékektől kapunk. Ugyanígy kapjuk a kegyelmi kincseket is. Nem az égből pottyannak. Nem otthon a karosszékben, hanem úgy, ha meghallgatom a Biblia szavait, a hitoktatót, ha elmegyek a templomba, ha ehhez a történelembe beletestesül titokhoz, a titokzatos patakhoz, amely Krisztus keresztjéből fakad, és azóta is jelen van a történelemben, ha ehhez a patakhoz odalépek, és ebből iszom. Jézus tehát egyházat alapít, mert jelen akar lenni benne Isten öltött testet, és ezt a valóságot, ezt a földön jelenlévő kegyelmi valóságot akarja továbbadni, örökké valóvá tenni. A világ végéig közöttünk akar maradni. Nem hagylak árván titeket, mondja, visszajövök hozzátok. A világ nem lát majd engem, de ti láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok általam. Vagyis Jézus látja nyilvánvalóan, ahogy itt a kérdésben elhangzott, a sok-sok ínséget. De gondol az egész emberiség nagy ínségére is, a következő nemzedékekre. Gondol minden emberre, aki vágyik bűnbocsánatra, tanításra, az evangélium örömhírére. Vágyik arra, hogy legyen egy olyan Krisztus test, egy olyan valóságos hely, ahol ő találkozhat a megváltás titkával. Ezért alapítja az egyházat. Ezért hívja meg a 12-t. Papként nagyon gyakran éljük át ezt az óriási éhséget, és a hatalmas ajándékát annak, hogy valaki átélheti, hogy Isten konkrétan odalép ő hozzá. Például, amikor beteghez, haldoklóhoz megyünk. Gyönyörű látni azt, hogy egy emberi szív teljes nyitottsággal fogadja be, végtelen hálával fogadja be a bűnbocsánatot, Jézus testét. És az az ember, aki nyugtalan volt, fájdalommal teli, azt látjuk, hogy hirtelen a lelke kisimul, az arca kisimul és ragyog. Vágyik az ember a Teremtő Istenre. Ezért van egyház, hogy oda léphessen valóságosan minden Istenre szomjas emberhez. Jézus azt mondja, az aratnivaló sok, a munkás kevés. Ez a nagy aratás jelenti a világ végét is. Ahogy halljuk szintén a Máté evangéliumban, az aratás a világ vége, az aratók az angyalok. De jelenti az egész történelmi időt is, amikor Isten működik, jelenti a mi életünk idejét. Szükség van munkásokra, az evangélium hirdetőire, ahhoz, hogy Jézus bűnbocsátó, gyógyító küldetése folytatódjon a világ végéig.
Most vegyük sorba a 9. fejezet részeit, és kezdjük rögtön a béna meggyógyításával. Itt azt olvassuk, hogy a tettét a rosszalló írástudóktól Jézus ezt kérdi. Miért gondoltok magatokban rosszat? Mi könnyebb? Azt mondani, hogy bocsánatot nyernek bűneid, vagy azt, hogy kelj föl és járj? Itt mire gondolt Jézus, hogy magukban gondolnak rosszat, és hogy mi a könnyebb, ha már valaki rosszra gondol, bűnnek számít?
Egy nagyon szívbe markoló, nagyon szép gyógyítás történetet hallunk a Máté evangéliumban. 4 barát hoz egy bénát, egy ágyon. És hát óriási a tömeg, mit csinálnak? Fölmennek a háztetőre. A ház mellett általában volt egy kis lépcső. A tető lapos volt, fagerendákkal volt elkészítve és agyaggal betapasztva. Közel-Keleten kevés az eső, tehát nincs szükség ferde sátortetőre, elég egy ilyen sima lapos tető. A lapos tetőn gyakran voltak kicsi nyílások, ugyanis a lefedhető nyílások nyilvánvalóan, ugyanis a tetőn gyakran szárították vagy tárolták a gabonát és más fontos élelmiszereket, és utána onnan adták le. A béna azonban nem fér le ezen a kis nyíláson, és Szent Márk evangéliuma így fogalmazza meg, hogy kiásták a tetőt, vagyis tönkretették Péter házát. Sejtették, hogy Péter ezen nem fog megbántódni, és valóban így is volt. Péter megnyitotta a házát Jézus előtt, és mindenki előtt, aki Jézushoz jött. Ez egy ég felé nyitott otthon volt. Mennyire fontos lenne, hogy a mi családi otthonaink is ilyenek legyenek. Ég felé nyitott házak. Milyen szép lenne, ha a családi otthonok esténként megnyílnának az ég felé az estémában. Szülők és gyermekek együtt nyitnák ki a szívüket Isten titka és békéje előtt. Megérkezik tehát a béna Jézus elé, és Jézus először is bátorítja. Azt mondja, hogy bűneid bocsánatot nyertek, Isten megbocsát neked, és meg is gyógyít téged. Nagyon gyakran egy-egy gyógyítás történet így kezdődik, hogy Jézus bátorít. Azt mondja, ne félj, csak higgy, bízzál, téged hív. És utána halljuk ezt a vitát Jézus, illetőleg a farizeusok és írástudók között. Emögött a vita mögött ott van a zsidóságnak a vitája a kereszténységgel. Van-e hatalma embernek bűnt megbocsátani? Van-e hatalma a kereszténységnek a keresztségre, amellyel a bűnöket eltörli? Azt halljuk itt az evangéliumban, hogy Jézus belelát a szívükbe, mert ő az Isten fia, látja az emberi gondolatokat, ismeri a szívek titkait, ahogy a Biblia mondja, megvizsgálja a szíveket és veséket. És megkérdezi, mit könnyebb tenni? Azt mondani, hogy bűneid bocsánatot nyertek, vagy azt mondani, kelj föl, fogd ágyadat és menj. Nyilvánvalóan kimondani azt, hogy bűneid bocsánatot nyertek, könnyebb, mert ellenőrizhetetlen, hogy itt mi történik. Kimondani azt, hogy kelj föl, fogd ágyadat és menj, nehezebb, mert ez ellenőrizhető, hogy megtörténik-e. Valóságban azonban, teológiailag a valóság mélyét tekintve nehezebb azt kimondani, hogy bűneid bocsánatot nyertek, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Azt mondani, hogy kelj föl, fogd ágyadat és menj, könnyebb. Szent emberek is, Isten emberei gyakran műveltek hasonló csodákat a történelem folyamán. Jézus megteszi azt, ami ellenőrizhető, vagyis meggyógyítja a bénát. És ezzel bizonyítja, hogy meg tudja tenni azt is, ami nem ellenőrizhető, ami nehezebb, megbocsátja a bénának a bűneit. Jézus test és lélek orvosa. Arra tanít, hogy az ember nagy betegsége, az igazi baja a bűn. Az, hogyha a szenvedélyek láncai gúzsba kötnek, ha nem tudunk szárnyalni, nem tudunk szeretni, ha az önzés vakká tesz, ha elutasítjuk Istent, aki egyedül tudja az emberi szívet teljesen betölteni. Ha a gyűlölet, a rossz indulat, az ítélkezés, a gyanúsítás, a keserűség tölti be egy ember szívét, az igazi betegség ez. Jézus gyógyít testet és lelket.
Máté meghívása következik, ahol Jézus talán egyik legfontosabb kinyilatkoztatása hangzik el az emberiség számára. Miszerint nem az egészségeseknek kell az orvos, hanem a betegeknek. Menjetek és tanuljátok meg, mit jelent. Irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket. Hogyan kell azt értenünk, hogy menjünk és tanuljuk meg, hogy ez mit jelent? Mindenkinek irgalmat kell tanulnia ahhoz, hogy megértse Jézus lényegét?
A Máté evangéliumban itt halljuk Máténak a meghívását, a Márk evangéliumban Lévi meghívásáról van szó. A két személy olyasfajta módon kapcsolódik össze, hogy a tanítványok a 12 közül Máté az egyetlen, aki vámos. És Lévi is vámszedő. Valószínűleg ennek kapcsán kapcsolja össze a Máté evangélium hagyománya két szemét, Lévit és Mátét. Kik voltak a vámszedők? A vámszedés, az adószedés nyilvánvalóan minden korban egy eléggé kellemetlen dolog volt, ahogyan ma is igen gyakran az, de az ókorban, a Közel-Keleten ez különösen fájdalmas és nehéz, sok szenvedést okozó módon történt. Ugyanis a nagy birodalmak nem egy szigorúan megszabott mértékű adót vetettek ki, hanem igen gyakran egy nagy területnek az adóját, az adószedését bérbeadták nagy vállalkozóknak. És egy összegben egy évre egyeztek meg vele. Az illető adószedő előre ezt kifizette, és utána egy év alatt ő ezt behajthatta. Hogy pontosan mennyit hajtott be, ez a nagy birodalmat, például Rómát nem érdekelte. Az adószedéshez katonákat kapott, vagyis a megszálló hadseregnek a segítségével fosztotta ki a saját honfitársait. Például följegyezték az egyik évben Askelonnak, ennek a nagyvárosnak a megadóztatását. Az adószedő 2000 katonával érkezett. A városban óriási rettegés volt, nagyon sok ember elásta, a vagyonát elrejtette. Végül is az adószedő 20 előkelőt kivégeztetett. A városban a döbbenet óriási volt, és lassanként mindenki fizetett. Gyűlölték a vámszedőket, az adószedőket. Zsidó hagyomány azt mondta, hogy az adószedő előtt szabad hamisan esküdni. Egy másik mondás azt mondta, ha egy vámos végigmegy az utcán, minden ajtó és minden ablak becsukódik. Arról hallunk, hogy Jézus elmegy a vámasztal mellett. Rátekint Mátéra. És Máté szinte megbabonázva mindent otthagy és követi Jézust. Rátalál az igazi kincsre. És utána Máté meghívja a barátait. A régi baráti körét, a dúsgazdagokat, az egész városnak a gyűlölt elitjét, a népnyúzókat, és elhívja Jézust is. És egy döbbenetes dolog történik, Jézus eljön. A szent életű próféta, aki végtelenül tiszta, eljön a népnyúzóknak erre a luxus lakomájára. És Máté átélheti azt, hogy Jézus fölemelni akar, nem elítélni. Az ő szíve nyitva áll. Minden embert hív, és mindenkiben meglátja, a sebzett emberben is meglátja a jóság magvait. Amikor Jézust megvádolják, az egész városban nyilvánvalóan nagy volt a fölháborodás és a döbbenet, akkor Jézus azt mondja, nem az egészségesnek kell az orvos, hanem a betegnek. Nem az igazakat jöttem hívni, hanem a bűnösöket. Szent Márk evangéliumában, ahonnan Máté meríti ezt az elbeszélést, idáig halljuk a történetet. Szent Máté azonban hozzátesz egy nagyon fontos mondatot. Egy bibliai idézetet, Ozeás próféta 6. fejezetéből a 6. verset. Irgalmasságot akarok, nem áldozatokat. Itt az áldozatok az égő áldozatokat jelentik, az állatáldozatokat a templomban. Bárányok, bakok vérének a föláldozását. Nem szertartásokat akarok, hanem szeretetet, irgalmat, jóságot, a szegény iránti segítő készséget. Szent Máté ezt a bibliai idézetet idehozza. Miért? Hogy az olvasóinak, főként a Krisztust elfogadni nem nagyon akaró zsidóságnak, megmutassa azt, hogy amit Jézus tesz, az ugyanaz, mint amit a Biblia ír. A Biblia erre tanít, hogy Isten irgalmasságot akar, jó szívet, szeretetet, még a bűnösök iránt is. Máté azt mondja ezeknek a hitetlenkedő, Jézustól távol maradó zsidóknak, hogy menjetek haza, nyissátok ki a Bibliátokat, tanuljátok ezt meg, értsétek meg, hogy Isten ezt akarja. A Messiásban, Jézusban ez teljesedett be, a szeretet titka. Értsétek meg, tanuljátok meg, hogy Isten irgalmasságot akar, nem áldozatokat. Tágabb értelemben, ha ezt a mondatot próbáljuk megérteni, hogy menjetek, tanuljátok meg, hogy Isten irgalmasságot akar, akkor fogjátok Jézust megérteni, hogyha megértitek az irgalmat. Ez jelenti azt is, hogy Istent az érti, akinek a szíve tiszta, egészséges, akinek a szeme lát. Nemrég találkoztam egy roma festőművésszel, aki azt mondta, hogy ő nem is érti, hogyan vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy Isten nem létezik. Mert ő úgy van ezzel, hogyha fölnéz az égre, és látja a csillagokat, ha látja a gyönyörű felhőket, a fákat, a virágokat, számára az, hogy Isten létezik, evidens. Nem kell hozzá magyarázat. Isten ott ragyog a teremtett világ ámulatba ejtő szépségében. Ha valakinek a szeme jó, akkor ezt látja. A Biblia nagyon egyszerűen a 8. Zsoltárban ezt így fejezi ki. Nézem az eget, a te ujjaid műve, a holdat és a csillagokat. Te alkottad őket. Éppen így, ha az embernek a szíve jó, akkor tudja, hogy az ember szeretetre született. Hallja a lelkiismerete hangját. Tudja azt, hogy amit magamnak nem akarok, hogy tegyenek, azt én se tegyem másnak. Az, hogy szeretetben kell élnünk, ez evidens, nem kell magyarázni. Jézus ezt a titkot ragyogtatja föl. Benne fölragyog az emberiség egész létének az oka, a célja, a mélysége, a világ szíve, a megváltás titkában, a szeretet titkában, amit ő elhozott, az örök élet örömhírének a meghirdetésében. Az a titok ragyog föl, amit minden ember sejt, és amire minden ember vágyik. Aki nem érti meg Jézust, nem látja ennek az üzenetnek az igazát, a szépségét, annak valami a saját szívében meghibásodott, annak a szeme nem tud egészen tisztán látni. Ha valaki nem hallja, hogy az örömóda örömteli, akkor ott nem az örömódában van a hiba, hanem talán a hallgatónak a fölvevő készülékében. Ha valaki nem hallja, hogy a requiem gyönyörű, a Mozart requiem gyönyörű, ott nem a Mozart requiem a hibás, hanem az illetőnek a fölfogó képessége. Ha valaki nem látja, hogy Jézusban a történelmünk leghatalmasabb kincse, titka ragyogott föl, akkor ott nem Jézusban van a hiba, hanem a fölvevő készülékében. Tanuljátok meg, mit jelent az irgalom. Alakítsátok a szíveteket, tisztítsátok a szemeteket, és akkor meglátjátok, fölismeritek Krisztust.
Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba. A következő adásunkban folytatjuk Máté evangéliumának részletes megismerését. Köszönöm Püspök atyának a beszélgetést, a kedves hallgatóknak pedig a figyelmet. Maradjanak velünk, hallgassanak minket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen! Yeah.
hit kapuja. Székely János püspök atya és Kerényi Kata hitvédelmi műsorát hallották.